Jó Isten áldja meg a gyülekezetet, szeretettel köszöntök mindenkit, jó itt lenni, nagyon. Ennyi jó testvérrel találkozni, és mennyi közös tapasztalat köt össze mindannyiunkat. Van egy bejelenteni valóm, mégpedig az, hogy a nagyobbik lányomat a férjével, Raymonddal együtt, őt már láttátok itt a szószéken, mindaddig, ameddig ki nem, vissza nem mentek Amerikába. Ugye ez 2 évvel ezelőtt történt. Na de tavaly a kisebbik lányom is szolgálatba állt. És 1 éve ketten együtt szolgálunk a kisebbik lányommal. És én igazából szeretnélek titeket is megörvendeztetni ezzel, hogy őt is így, mint szolgálattevőt állítom elétek. Ő fogja elkezdeni a mai ige szolgálatot, és én fogom majd befejezni. Még Biankámról annyit hagy mondjak el, hogy mindezek a közös felkészülések olyannyira éretté tették a gondolkodás módját, hogy amikor tavaly elkezdte a Lónyai utcai református gimnáziumban az első osztályt, akkor ez nagyon gyorsan kiderült, hogy ennek a lánynak még a tanároknál is nagyobb a Biblia ismerete, mert nem egy olyan tanár van, aki a reformátusoknak a napi áhítatát, amit minden héten elkezdenek felolvasni, felolvassák a Bibliából az igét, utána azt mondják, hogy hát imádkozzunk. De akkor a Bianca jelentkezik, és azt mondja, és egy mond azért egy-két mondatot, hogy érthetővé tegye az egész osztály számára, meg a tanár számára is, hogy mire szól végül is az az ige. Úgyhogy a tanár akkor utána azt szoktam mondani, akkor inkább imádkozz te, Bianca. És akkor ezek után az történt, hogy megkérték őt, hogy tartson egész évben ő áhítatot minden héten, egy alkalommal az egész osztályban, aztán utána ennek híre ment, és az igazgató pedig megkérte, hogy tartson akkor az egész iskola előtt. Úgyhogy fogadjátok kérlek szeretettel őt itt akkor az ige szolgálat elején. Gyere, gyere szám.
Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon jó itt közöttetek lenni. Ahogyan látni is a címen, a mai napon a prédikációnkat a rendíthetetlen hitről neveztük el, és egyik biblia tanulmányozásom során egy Lucian Cristescu könyvet olvastam, és volt benne egy történet, ami nagyon megérintette a szívemet, és arra gondoltam, hogy ezt veletek is megosztanám. 2015. februárjában az ISIS terror szervezet feltöltött az internetre egy 5 perces videót, ahol 21 egyiptomi keresztény kivégzése volt látható. Ezeket a keresztényeket 2 hónappal korábban ejtették foglyul Kelet-Líbiában, és pár hét utáni kínzás után kivitték őket a földközi tenger partjaira, narancssárga ruhát adtak rájuk, felsorakoztatták őket és letérdeltették őket. Közülük 20 kopt keresztények voltak. A kopt kereszténység az azt jelenti, hogy Afrikában és a Közel-Keleten egy elterjedt katolikus valláshoz hasonló keresztény közösség, amely a muszlim behatás ellenére mindmáig is fennmaradt, és azért kopt, mert kopt nyelven beszélnek az ókortól kezdve, és tehát 21-ből 20 kopt keresztények voltak, és a 21. ember sem egyiptomi, sem keresztény nem volt, hanem egy másik afrikai országból származott. És egyeseknek, mint a terroristáknak, elég ok arra, hogy valakivel barbár módon bánjanak, hogyha az illető Krisztus követő. És mielőtt lefejezték volna ezt a 21 embert, lehetőséget adtak nekik arra, hogy megtagadják Krisztust. És mind a 20 keresztény sorra megvallotta az Istenben való rendíthetetlen hitét, És amikor a 21. emberre került a sor, hogy megtagadja vagy megvallja Krisztust, akkor azt kiáltotta, hogy az ő Istenük az én Istenem is. És akkor ott az utolsó pillanatban a társai vérrel megpecsételt bizonyságtételét látva megtért, és istenhívő keresztényé vált. És ez a történet engem nagyon megérintett, és elkezdtem gondolkozni róla, és megkérdeztem magamtól, hogy hogyan válhatnék ilyen rendíthetetlen hitű keresztény. Mi lehet ennek az alapja? És ahogy így gondolkoztam, egy motto alakult ki bennem, ami 4 szóból áll. Hiszem, cselekszem, felállok és tükrözöm. Szeretném, hogyha ezt a mottót közelebbről is megnéznénk. Ugye az első pont, hiszem azt, hogy az Úr a Szent Lelke által elvégzi bennem a szívem változásának munkáját. A második, cselekszem azt, amivel megbízott az életemben, és eszközeként másokat is az Úrhoz vezetek. Harmadikként, amennyiben elbukok, akkor Isten kegyelme és segítsége által talpra állok, és utolsó pontként pedig még inkább törekszem arra, hogy a jellemem tükrözni tudja a megváltómat. Szeretném, hogyha részletesebben megnéznénk ezt a mottót, pontról pontra. Tehát az első, még egyszer, ugye hiszem azt, hogy az Úr elvégzi bennem a Szentlélek által a szívem változásának munkáját. Ahhoz, hogy én Isten igazsága mellett döntsek, ahhoz először fel kell ismernem azt, hogy szükségem van a megváltóra. Fel kell ismernem azt, hogy az idézőjelben az életem szemüvegébe Isten látásmódjának a lencséjét kell behelyezni. És miután ez kimunkálódik bennem, azután pedig arra, hogy a Szentlélek a szívemben változásokat hozzon létre, és ezáltal a jellemem átalakuljon, ez arra van szükségem, hogy olyan alázat legyen bennem, amely kimondja azt, hogy Isten nélkül nem működik az életem. Az egyik osztálytársammal kapcsolatban volt egy keserű tapasztalatom. A lány ugyanúgy 16 éves, mint én, és azt mondta nekem, hogy Bianca, én szeretnék elindulni az Úr útján, és szeretném, hogyha ebben te segítenél nekem. És mondtam neki, hogy persze, szívesen, és adtam neki egy könyvet, amelyben minden napra volt egy Istennel kapcsolatos olvasmány, és aztán pedig hozzávaló kérdések. És mondtam neki, hogy akkor ezt minden reggel suli előtt olvasd el, írd le, amiket gondolsz, és aztán pedig egy hét után, amikor elolvastad, péntekenként összeülünk a hosszú szünetben, átbeszéljük, hogyha vannak kérdéseid, meg az egész témát, és aztán pedig egy imával lezárjuk. A lány évvégére ki is olvasta a könyvet, azonban az életében és rajta semmi változás nem volt látható. És ezért meg sem lepődtem azon, amikor kiderült, hogy igazából a lány attól félt, hogy terhes lesz, és ezért gyorsan Istenhez akart fordulni, és amikor kiderült, hogy nem terhes, a barátjával 16 évesen ugyanúgy folytatta a dolgait, annak ellenére, hogy tudta, hogy ez Isten előtt utálatos. És egy-két hét után azon sem lepődtem meg, hogy már a pénteki beszélgetéseket sem kéri, hanem azt mondja, hogy nekem elég az, hogyha esténként lefekvés előtt ezt elolvasom, hogyha van kedvem. Egyébként évvégére tényleg kiolvasta, de semmi változás nem volt látható az életében. Azért, mert egyszerűen ez a lány nem engedte azt, hogy Isten az élete szemüvegébe egy másik lencsét, Isten látásmódjának a lencséjét rakja be. És emellett pedig annyira már nem érdekelte az Istennel való együttjárás, hogy valamit tegyen is érte, hogy valamit egyáltalán változtatni akarjon a jellemén. És nem volt meg benne a kellő, és ami mindannyiunknak kell az Istennel való járásunk során, az Istenhez való tisztelet és alázat. Sokszor szoktam magamnak mondani, hogy az alázat az a dolog, amiben mindig fejlődnöm kell a keresztény hitéletem során. Tehát ennek az első pontnak a szava az alázat. A második pontunk az ugye úgy szól, hogy cselekszem azt, amivel az Úr megbízott az életemben, és az eszközeként hozzávezetek másokat is. Minden ember, hogyha elindul a hit útján, akkor kap az Úrtól egy elhívást, egy feladatot, amelyre a talentumai szerint kell válaszolnia Istennek, és a cselekedetek által kell neki válaszolni erre. Úgy gondolom, hogy egy keresztény ember sem tud őszinte Istenhívő maradni, anélkül, hogy a megismert igazságot nem ossza meg másokkal, egyen-egyenként és közösségen belül is. És példaként az jutott eszembe, hogy ugye egy almafa attól almafa, hogy gyümölcsöt terem. Hogyha az alma termése nem lenne meg, akkor csak egy fa lenne a többi közül, egy átlagos fa. És nekünk is az kell, hogy benne legyen az életünkben, hogy legyen bennünk egy akarat. És ami szót ide raktam, az az elkötelezettség tudat. Hogy elkötelezem magamat Istennek arra, hogy ő fel tudjon használni az ő eszközeként, és ezáltal a hitem gyümölcsöt, igazi gyümölcsöt teremjen. A harmadik pont az úgy szól, hogy amennyiben elbukok, akkor az ő segítsége által talpra állok, felállok. Segítség és kegyelme által talpra állok. Amikor elbukok, akkor először mindig apukámnak mondom el, hogy mi rosszat csináltam. Ez azért van így, mert vele van a legszorosabb kapcsolatom, és tudom azt, hogy ő nem szemrehányást fog tenni, hanem leültet, beszél velem, és szeretettel a jóra int. Ez nagyon jól példázza azt, hogy egy keresztény ember az Istennel való mindennapi szoros kapcsolat nélkül nem fog tudni odafordulni Istenhez, nem fog tudni tőle tanácsot kérni a megoldatlan problémáira, és nem fog tudni, ami nagyon fontos, bűnbánatot tenni Istennek. És úgy gondolom, hogy a keresztényeknek a életének az alappillére az az őszinte kapcsolat Istennel. Hogy legyen vele egy mindennapi bensőséges kapcsolatunk, amikor időt töltünk vele, és amikor engedjük azt, hogy a Szentlélek munkálkodhasson bennünk. Az utolsó pont pedig úgy szól, hogy még inkább törekszem arra, hogy a jellemem a megváltom jellemére hasonlítson, vagyis tükrözze a megváltom jellemét. Ez a negyedik pont az első háromnak a gyümölcse, a termése. És eszembe jutott az, hogy amiközben tanulmányoztam ezt az egész témát, aközben észrevettem, hogy Istennek az összefüggései milyen csodálatosak, milyen logikusak, hogy összeáll az egész kép több kicsi részletből. És ebben a mottóban is azt vettem észre, hogy ez a négy pont nem megy egymás nélkül. Mind a négynek az kell, hogy összefonódjon a szívünkben, és ezáltal, amiután összefonódik a szívünkben, ez meg is fog rajtunk látszani. Ahogyan Jézuson is meglátszott, amikor itt járt a Földön. És ahogyan tanulmányoztam ezt az egész, ugye a negyedik pontunk szava az a tükrözés, és ahogyan tanulmányoztam, elém került a Ellen White Szemelvények című könyvéből a hitáltali megigazulás című fejezetében egy idézet, amelyet elhoztam nektek is a mai napra, és úgy gondolom, hogy ez az egész összefoglalja a mottónkat. A valódi hit akkor nyilvánul meg, amikor az ember az üdvösség egyedüli reményeként kapaszkodik Jézusba. Ugye itt az első pont, az alázat, amikor átadom magamnak Istennek. Ez a hit arra készteti birtokosát, hogy lelkének minden szeretetét Krisztusra irányítsa. Minden Krisztusra fókuszál, és elkötelezem magam neki. Ellen White úgy folytatja, értelme a Szentlélek irányítása alatt van, jellene pedig az isteni hasonlatosság mintájára alakul. Ha valakinek nincsen őszinte kapcsolata Istennel, akkor nem tudja a Szentlélek irányítani az ő szívét. Tehát itt is az őszinte kapcsolat jön elő. Hite nem volt, hanem szeretet által munkálkodó hit, ami arra indítja, hogy Krisztus szépségére tekintsen, és átalakuljon az isteni jellembe. És ugye pedig ez az első háromnak a gyümölcse, a tükrözés, ami meglátszik az életünkben, és hogyha Krisztus tükrözzük, akkor az emberek rajtunk keresztül fognak Krisztushoz vonzódni. És Azt kívánom mindenkinek, hogy ez legyen meg az életünkben, és hogy ugye azt szeretném kívánni mindenkinek, hogy először is ugye hit által legyünk alázatosak, azután pedig cselekedjünk elkötelezettségtudattal, Istennel való elkötelezettségtudattal. Harmadiként pedig, amennyiben elbukunk, hiszen mindannyian emberek vagyunk és elbukunk, akkor Isten kegyelme és segítsége által talpra tudjunk állni az ő vele való őszinte kapcsolat miatt. És utolsóképpen pedig tükrözzük a megváltónkat, és próbáljuk meg azt az életünkben, hogy tényleg minél inkább ő benne legyen a mi életünkben a fő dologként. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és tényleg kívánom azt, hogy mindannyiunk életében ez gyümölcsöt teremjen és megvalósuljon. Amen.
Amen. Drága gyülekezet, Jézus szavaival szeretném folytatni, amelyek a következőképpen hangzanak János evangélium a 8. fejezet 32. versében. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Tehát János evangélium a 8. fejezet 32. verséből olvastam ezt az igét, és milyen csodálatos itt Bianca mondani valójának a hátteré rá ébredni újra és újra arra, és így Jézus szavai segítségével, igen, az igazságnak van hatalma arra, hogy felszabadítson bennünket az előbb elhangzott második pontból, illetve a harmadik pontból, az elbukásból, felemeljen bennünket, és át tudjon minket formálni. Aztán szeretném még tovább folytatni Jézus szavaival, hogy az igazságnak nem csak szabadító hatalma van, hanem megszentelő hatalma is van. Megszentelő befolyása az életünkben. Amikor Jézus azt mondja a János evangélium a 17. fejezet 17. versében, hogy azzal a bizonyos igazsággal szenteljen meg minket, vagyis szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. És ez csodálatos dolog, hogy az igazságnak van megszabadító, felszabadító, átalakító ereje, és van az igazságnak megszentelő ereje. És erre szükségünk van, hogyan is valósul meg az életünkben. Ugye először tanulmányozzuk az igét, ez fontos. Aztán utána igyekszünk ezt az igét befogadni. Itt esetleg sokszor van az, hogy másnak a segítségével próbáljuk meg befogadni, mondjuk egy biblia munkás, vagy egy biblia tanító segítségével. Utána pedig kell alkalmaznunk a Szentlélek segítségével, a Szentléleknek az ereje által magunkra nézve, és végül is ez az a három pont, amely nélkül nem fog tudni megvalósulni az életünkben az, hogy az igazság megszabadítson, és egyre inkább megszenteljen, vagyis elkülönítsen minket az Úr számára. Hogyan tudnám én ezt a három pontot akkor röviden összefoglalni? Az első, ragadd meg az értelmeddel. A második, öleld át a szíveddel. És a harmadik, rendeld alá az akaratodat. Mondhatnám úgy is, légy engedelmes. És így van, valóban nem csak megértenünk kell, hanem el is kell tudnunk fogadni az igazságot. Igen ám, ragadd meg az értelmeddel. Van itt ám egy nagy veszély ebben az első pontban. Az első pont az, hogy megragadom az értelmemmel. Tanulmányozom azt a bibliai igét. Meg tudjuk tenni egy bizonyos fokig a Szentlélek segítsége nélkül is. Ezekben ez egy nagyon nagy veszély. A második és a harmadik pont majd fogjuk látni, hogy az már csak a Szentlélek segítségével működik, de az első pont az még működni tud anélkül is, hogy a Szentlélek segítségét kérnénk ahhoz, hogy át is alakuljunk az ige segítségével. Szeretnék hozni ennek alátámasztására egy nagyon fontos igeverset. Nézzük csak meg a Róma beliekhez írt levél 8. fejezet, 7. versét. Tehát a Róma beliekhez írt levél 8. fejezet, 7. verse Így szól, és ez most ez így nagyon érdekes lesz magunkra vonatkoztatva. Azt mondja, a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. De akkor egy pillanat, akkor a testies gondolkodás, akkor mégis mire képes? És most azért mondom, azért lehet talán meglepő ez az ige, hogy idehozom a szószékre magunknak, mert erre az igére, hogy a test gondolata ellenségeskedés az Isten ellen, mindig úgy szoktuk alkalmazni, hogy azokra, akik még nem járnak az Úrral, vagy nem is tudnak róla, hogy az Úrral kellene járni. De én most idehoztam ezt az igét magunknak. Nézzük csak, mire képes akkor a testies gondolkodás? Nyilvánvaló, hogy nem tudja alárendelni a gondolkodásmódot, a vágyakat, a motivációt. Hogy mondjak egy példát erre, ahogy Bianca említette, igen, sok mindent megbeszélünk egymással. És jön haza az iskolából. Az iskolájában van egy adventista fiú, nem is egy egyébként, de az egyik adventista fiú a színész szeretne lenni. És a Bianca magyarázza neki, figyelj ide, nem fogod tudni összeegyeztetni a szakmádat a hiteddel. És a fiú nem érti. És nem is tudja felfogni. Milyen jól mondja az apostol, mert nem is teheti. Nem érti, mert testies a gondolkodása, vagyis nem hajlandó alárendelni a maga gondolkodásmódját, a maga motivációit, a maga vágyait annak, amivé alá kellene, hogy rendelje magát Isten törvénye lelki tartalmának. Viszont, hadd kérdezek egy fontos dolgot. Tud-e ez a fiatalember a gyülekezetben megfelelőképpen viselkedni? Hát már hogy ne tudna? A gyülekezetben nevelkedett fel. Adventistának vallja magát. Tehát a testies gondolkodás akkor mire képes? A viselkedés megváltoztatására. Nagyon szépen köszönöm, ide fogunk majd aztán kiukadni. Tehát a törvény betűjének úgy mond, hogy igeszerű legyek, alá tudja rendelni a viselkedés módját. De a törvény lelki tartalmának már nem tudja saját magát elárendelni. Aztán menjünk akkor ezt tovább. Igen, ez egyrészt önbecsapás, akár mindannyiunk részére, másrészt egy közösségen belül, mármint úgy értem, hogy egy közösségen belül kifelé mit mutatok magamról. Tehát ez egy képmutató viselkedés magyarul. Ez egy képmutató viselkedés, jól viselkedni, és ezzel megtéveszteni másokat, akár magamat is, és így azt gondoljuk magunkról, hogy igaz keresztények vagyunk. Ez egy veszélyes, sőt, inkább hagyd mondjam azt, hogy ez egy ijesztő dolog, és Jézus ezt nagyon keményen megrótta. Azt mondta az ilyen emberekre, hogy meszelt sírok vagytok. Azt mondta nekik Máté evangélium a 23. fejezet 27. versében, meszelt sírok vagytok, és ettől szépnek látszotok. Ugye értitek? Meszelt sírok vagytok, és ettől szépnek látszotok. Honnan? Kívülről. Kívülről szépnek látszotok, és aztán belülről pedig elmondja, hogy milyenek is. Ugye mindenféle undokság van belül, holtaknak csontjai. És ez egy ijesztő állapot, mert önbecsapott állapot, egy megtéretlen, valójában egy megtéretlen állapot. És megint csak odajuk adunk vissza, hogy ezt az igét most behoztam ide magunk közé. Tehát nagyon fontos az, hogy legyen bennünk mindig egy ilyenfajta önvizsgálat. Hogy csak az értelmemmel ragadtam meg, mert az még kevés, onnan tovább kell lépnünk. Hiszen milyen jó összekötni ugye minden igét azzal, hogy
Mi jellemző a végidők egyházára? Ugye, Laodiceai egyház a 7 levél, a 7 gyülekezet közül az utolsó. És mivel végidőben élünk, ezért nekünk szól. Ilyen egyszerű. Mivel az utolsó időben élünk, ezért az utolsó levél nekünk szól. És azt mondja a hű tanúbizonyság, vagyis Jézus Krisztus, hogy az jellemzi, de olvassuk is el tulajdonképpen a Jelenések könyve 3. fejezet 14. versétől. Jézus mondja, Jelenések könyve 3. fejezet 14. versétől, most látom, hogy ezt a prédikációt úgy raktam össze, hogy szinte végig Jézus szavait idézem, és ez most nekem így ez örömteli dolog. A Laodiceai gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy sem hideg nem vagy, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró, vagyis hév, ugye a régi károlyi fordításban. Így, mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, és nem tudod, hogy nyomorult, szánalmas, vak és mezítelen vagy. Tehát itt egy félelmetes önbecsapás. A kérdés az, hogy miért van az, hogy ez a laodiceai gyülekezet ennyire önámító. Hiszen az igéből az is kiderül, hogy ők nem is tudják ezt magukról. Ez ebben a legfélelmetesebb, hogy aztán úgymond, ha szeretnénk segíteni, akkor magyarázhatunk, de hát ha egyszer nem tudja magáról, akkor mit magyarázunk meg? De miért is van ez? Megint csak most viszont Pál apostolhoz hagyd menjek. Azt mondja a Timóteushoz írt 2. levél, 3. fejezet, 5. verse, hogy a laodiceai állapot, ez az önámító, önbecsapott állapot azért van, mert a kegyességnek csupán látszata van meg. Ezt mondja a Timóteushoz írt, a 2. Timóteushoz írt levélben. Látszata, formája van meg a kereszténységnek, mégpedig azért, mert az ilyen keresztényeknek, az ige szerint, a világhoz erősen vonzódó szívük van. Mint ahogy ennek a fiatalembernek is, aki színész szeretne lenni, miért? Mert a világhoz erősen vonzódó szíve van. És ez a szív, ez a megtéretlen szív összhangba tudja hozni a viselkedésüket a törvény betűjével, de a törvény lelki tartalmára az egész életüket már nem tudja összhangba hozni. Tehát valójában nem tértek meg, de a félelmetes az, hogy ők azt hiszik, hogy igen. Mert ugye azt mondja az ige, hogy ők azt hiszik magukról, hogy hitben gazdagok, meggazdagodtak, és már semmire sincsen szükségük. Azonban hadd hozzak ide egy nagyon fontos igeverset, a Sámuel első könyve 16. fejezet 7. verséből. Sámuel első könyve 16. fejezet 7. verse azt mondja, azonban az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. És talán itt van ennek a prédikációnak, és talán Bianca prédikációjának is a csúcspontja. Tehát mit néz az Úr? Azt, ami a szívben van, mert hogy mi emberek jellemzően leginkább a viselkedést próbáljuk meg elemezni. Azonban ennél sokkal fontosabb az ige szerint az, nem az, amit teszünk, vagy nem az, amit nem teszünk, hanem az, hogy miért tesszük. Az indíték, a motiváció, és ezen a háttéren kicsit sokkal közelebb tudunk már jutni a laodiceai lágymelegség megállapításához. Mert figyeljetek csak velem egy picikét, hidegnek lenni annyi, mint rosszat tenni rossz indítékból. Igaz? Mert most nem csak azt nézzük, hogy mi van a szemünk előtt, hanem azt is, hogy miért tesszük, mi a motiváció. Tehát rosszat teszünk rossz indítékból. Ez teljesen egyértelmű, hogy ez a hideg állapot. Oké. Nézzük akkor most először a forrót, a hév állapotot. Legyen most először ez. Mit jelent forrónak, hévnek lenni? Jó dolgokat cselekedni, ugye ez egyértelmű, méghozzá jó indítékból, igaz? Tehát ez adja magát, ez tökéletesen az előbbinek az ellentéte, ez azt jelenti, hogy külsőleg jók a cselekedeteim, de azért, mert a szívem is összhangban van a törvény lelki tartalmával. Jó dolgokat teszek, jó indítékból. Ezt jelenti hívnak. És akkor most nézzük, mit jelent a lágy-meleg állapot. Egyik oldalon van a jó dolog, a másik oldalon meg van a rossz indíték. Jó dolgokat teszek, de rossz indítékból. Na, ez az, ami a lágy állapot. Ezek a személyek, akiknél úgymond megvan a kegyességnek látszata, mert jó dolgokat tesznek, de mivel rossz indítékból teszik, ezért megint csak igaz lesz az, amit az apostol mondott az ilyen személyekre. Megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És azért nem tudnak az erővel élni, mert rossz az indítékuk, és ezt látja az Úr, hogy a viselkedésük csak látszat. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak a viselkedésünk megváltoztatása a fontos. Én magam is egyébként azt gondoltam erről, amikor először kezdtem 20 évvel ezelőtt gyülekezetbe járni, hogy csupán a viselkedésemet kell megváltoztatni. Soha nem felejtem el, amikor 25 évvel ezelőtt elmentem nénémmel a Loma Lindai gyülekezetbe. 6500 fős University egyetemi gyülekezet, és 25 évvel ezelőtt találkoztam ott a dr. Jávor Pállal, aki írta azt a könyvet, hogy szemtől szemben a rákkal. Nem, Jávor György, dr. Jávor György, igen, szemtől szemben a rákkal. És emlékszem, hogy kínált engem a feleségem répatortájával. Na most én 25 évvel ezelőtt, én még nem voltam megtérve, azt sem tudtam, hogy igazából ez volt az első gyülekezet, ahol előfordultam, és Istennel egészen addig, tehát 26 éves koromig egyáltalán nem foglalkoztam. Úgyhogy emlékszem, hogy a Gyuri bácsinak azt mondtam, hogy hát nekem nem kell a feleséged répatortája, mert én nem eszem semmilyen zöldséget, én először is normális ételeket eszem. Ezt mondtam neki, jól elbeszélgetett velem az öreg, kérdezte, hogy dohányzol? Mondtam, hogy igen, dohányzom. Itt mondjuk Kaliforniában nem, de egyébként Magyarországon igen. Azt mondja nekem, és mit érzel akkor, amikor dohányzol? Olyan jól megmagyarázta, figyeljetek, soha nem felejtem el, illetve hát azóta sem felejtettem el. Mondom, mit érzek, amikor dohányzom? Olyan megnyugvást, olyan megnyugtatást, megnyugszom. Azt mondja, ez nagyon érdekes, és tudod miért? Mert a nikotin az valójában az ereket, méghozzá a hajszálereket, a perifériás ereket elszorítja, és emiatt az agyban tulajdonképpen, ezek küldenek az agyba egy riasztót, csak hogy a nikotin a riasztót blokkolja. Ezért van az, hogy a nikotin is drognak minősül, mert becsapja az agyat, a központi idegrendszer. Tehát valójában neked azt kellene érezni, hogy valami baj van, de te ehelyett azt érzed, hogy minden rendben van, sőt, most van igazából rendben. Én erre azt mondtam, hogy jól hangzik, hát majd meglátjuk, hogy tudok-e ezzel valamit kezdeni a jövőben. Hát nem kezdtem vele semmit. Hanem amikor hazajöttem, akkor továbbra is folytattam a tulajdonképpen a dohányzást. Igen ám, de ahogy megismertem ezeket az amerikai magyarokat, észrevettem, hogy nem csak barátságosak hozzám, azt is észrevettem, milyen jó módúak. És ez nekem nagyon megtetszett. És addigra már Amerika is tetszett, és arra gondoltam, milyen jó lenne ide visszakerülni, de hogyan tudnék én itt érvényesülni? Olyan egyszerű, gyorsan adventistának kell lennem, és akkor visszajövök, és akkor segíteni fognak nekem. Na de hogyan kell gyorsan adventistának lenni? Hát így jöttem haza Amerikából, és hát arra gondoltam, hogy hát el kell kezdeni a Bibliát tanulmányozni, meg valami gyülekezetbe el kellene kezdeni járni. Na most a hajam még mindig idáig ért, ugye? Mert akkoriban még ilyen hosszú hajam volt, és tudtam, hogy 11 órára kell menni a gyülekezetbe, igen ám, de már késésben voltam. Abban az időben én ilyen reflexzerűen emeltem fel a kezemet, taxi, ha hiszitek, hanem az első gyülekezeti alkalom az úgy történt, hogy taxival mentem a gyülekezetbe. És ez a fiatalember, aki akkor voltam, azt gondolta magában, hogy hát meg kéne változni. Azért, tehát nem szabad szombaton akkor fizetni. Jó, akkor nem megyek taxival gyülekezetbe, nagy dolog, majd megyek máskor. Le kéne vágatni a hajamat, jó, levágatom a hajamat, nagy dolog. Eltelt egy rövid idő, és tökéletesen alkalmas voltam arra, hogy én gyülekezeti keresztényként meg tudjak felelni. Arig vártam, hogy véget érjen a délelőtti égeszolgálat, és ugye mindig azt mondtam a gyülekezetnek, hogy kicsit még a gyerekeink muszáj vagyunk haza sietni. Úgyhogy siettünk haza, és jó nagyot aludtunk. És aztán csodálkoztam azon, hogy nem akar fejlődni a hitem. Nem akarok igazából előre indulni, és az éveken keresztül így volt. Miért? Mert ilyen látszatkeresztény voltam, ahogy ezt a Bibliában is lehet már látni, és lassan-lassan értettem meg azt, hogy bizony szükségem van arra, hogy ne külsőleg változzak meg, hanem a szívem átformálását megengedjem a Szentléleknek. És ez nagyon fontos dolog, hogy ezt megértsük, mert teljes szívemből hiszem, és a Krisztus által adott jeleket figyelve az értelmemmel is tudom azt, hogy Jézus igen hamar eljön. Igen hamar eljön, mondhatnám úgy is, hogy az idők jelei egyre hangosabbak és egyre egyértelműbbek. És ugye tisztában vagyunk azzal, hogy ennek van egy ilyen sürgető kényszere, egy sürgető ereje. Kevés időnk maradt, sokat tennivalónk, és ezt a sok tennivalót Jézus úgy határozza meg a Jelenések könyve 14. fejezet 6. versében, hogy az evangéliumot hirdetni kell minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. És azt mondjam, hogy ez egy különleges üzenet. Én nagyon szeretem. Ez egy speciális üzenet, mi ugye úgy hívjuk, hogy a hármas angyali üzenet. Egy olyan üzenet, amelyre hivatottak vagyunk mindannyian. Én nagyon-nagyon szeretem, és azt is megmondom, hogy miért. Mert nem csak egy életprogram ez mindannyiunk számára. Az, hogy hirdessük, és egyrésztről, másrésztről pedig, hogy engedjük meg Istennek, hogy felkészítsen minket, hogy mi is fel tudjunk készíteni másokat, hanem én sokszor párhuzamba hozom a magunk korát Noé korával, és párhuzamba hozom saját magamat Noéval. Sokszor gondolkozom azon, hogy Noé is hihetetlenül izgalmas feladatot kapott. Gondoljuk el, hogy Isten egy különleges üzenettel megbízza őt. Azt mondja neki, hogy mondd meg az embereknek, hogy akár mennyire szeretnéd Noé körülírni, most engedjétek meg, hogy így mondjam, de meg kell mondanod az embereknek azt, hogy ítélet fog következni. Akár mennyire most magamból indulok ki egy kicsikért. Olyan nehéz így elkezdeni evangelizálni valakit, hogy jönni fog az ítélet. Próbáld meg körülírni, hogy szeretnéd, de ki kell mondanod. Jön Jézus, és ennek van egy ilyen vetülete is, hogy amit úgy nevezünk ítélet. És Noénak is el kellett tudni mondani, hogy ez az ítélet, ez lehet, hogy nem olyan jó hír az, hogy vízözön fog következni. És el fog pusztulni minden. El tudom képzelni azt, hogy Noé ezt úgy mondta el, hogy picit próbált ezen úgy gyorsan átsiklani, főképp az, nem csak azért, mert esetleg azt gondolta, hogy nem akar kellemetlenkedni az embereknek, hanem azért is, mert szerette volna kidomborítani a lényeget. Hogyha meg akarsz menekülni, akkor szállj be a csónakba. Mert hogy Isten épít egy csónakot. Lehet, hogy itt Noé megint egy kicsit bajba került, Mert el kellett mondani az embereknek, hogy Isten engem bízott meg, hogy építsem a csónakot. Most gondoljátok el. Mi úgy gondolunk sokszor Noéra, hogy ő reggel felkelt, és kiment építeni a bárkát. De mi van, ha nem így volt? Én ezt áttanulmányoztam a Bibliában. Mi van? Most gondoljuk kifejezetten arra, hogy Noé hivatalosan nem volt bárkaépítő, nem volt mondjuk ács, hanem lehet, hogy dolgozott ő is, mint bármelyik másik ember, és mondjuk a szabad idejében építette azt a bárkát. És akkor találkozott az emberekkel, itt-ott-amott, és el kellett tudnia neki mondani, akár a piacon, akár a munkahelyen, akár az iskolában, bárhol, hogy ő meg lett bízva egy hajóépítő. Ugye értitek, hogy milyen paradox, milyen nehéz dolog ez. Meg lettem bízva, hogy építsek egy hajót, mert lesz egy özönvíz, bár nem tudjuk mi az, hogy eső, de lesz, és egy akkora bárkát fogok építeni, hogy a világméretű özönvízben is meg fog állni, és ezt Noének valahogy úgy el kell tudni mondania, tényleg, hogy ne nézzenek rá úgy, mint aki most jött ki, tudjátok honnan. Tehát neki sem volt könnyű dolga, és nekünk is ugyanez a speciális feladatunk van, sőt, még sürgetőbb is, mert Noé után volt folytatás, de a hármas angyal üzenet lezárása után nem lesz folytatás. Mert Jézus jön vissza, tényleg jön vissza. De el kell tudnunk mondani az embereknek azt, hogy Jézus szeretne mindenkit megmenteni. Ahhoz viszont, hogy ezt meg tudjuk tenni, meg kell engednünk azt, hogy Isten szent lelke átformáljon bennünket, és Jézus ehhez úgy szeretne ehhez az átformálódáshoz segítséget adni, hogy azt mondja a Jelenések könyve 3. fejezet 20. versében, és ez a laodiceai üzenet legbátrabb, legbátorítóbb része, az ajtó előtt állok és zörgetek. És ismerjük ezt a képet, hogy ott áll az ajtó előtt, és nincsen az ajtón kilincs, és nekünk kell kinyitni ezt a kilincset. Engedjük be Jézus Krisztust, mert ő szeretne bejönni, és szeretne egy különleges lelki vacsorán részt venni velünk. Azért, hogy fel tudjon minket készíteni, hogy általunk fel tudjon készíteni másokat is. Amen.